Valamint az élelmiszerek és más javak előállításában egyre több energiát használunk, és vannak olyan részei a Földnek, ahol például a nyakló nélküli kőolaj és szén felhasználás eredményeként a környezetszennyezés is egyre nagyobb méreteket ölt. Bár a szakemberek nem szeretik, ha azt a kérdést teszik fel nekik, hogy vajon meddig tart még ki a rendelkezésre álló energiaforrás, és egyáltalán mi lesz azután, ha valóban bekövetkezik a jóslat, és kimerül a manapság villamosenergia és fűtés előállítására alkalmas készletek zöme. A Téridő szerkesztője, Takás Tibor vagyok. Mai és holnapi műsorunkban az energiatermelés és felhasználás kérdéseivel foglalkozunk. Bírjuk-e szuflával? Ez volt a címe annak az előadásnak, amelyet Lovas Rezső, az akadémia tagja, elméleti fizikus tartott a Debreceni Atomma Kutató Intézet hagyományos fizikus napi rendezvény sorozatának keretében. A professzort néhány évvel ezelőtt a Tudományos Akadémia Energiastratégiai Munkabizottságának összehangolására kérték fel, készült egy könyv is, áttekintés Magyarország energiastratégiájáról címmel. Lovas Rezsőt elsőként erről a munkáról kérdeztem.
Ennek az volt a célja, hogy próbáljon meg tudományos szempontból olyan gondolatokat összehozni, amelyek a magyar energetikát, a magyar társadalmat, magyar gazdaságot leginkább foglalkoztathatják, és ami tudományos szempontból elemezhető. Ebből a célból áttekintettük a lehetséges energiaforrásokat globális és nemzeti szempontból is. Megállapítottuk, hogy a hagyományos energiaforrások előbb-utóbb úgy is kimerülnek, és emiatt feltétlenül szükséges valamiféle új gondolatot bevinni egy ország energia stratégiájába, energiagazdálkodásába is. Az új gondolatoknak az egyike természetesen a áttérés a zöld energiákra, az alternatív energiaforrásokra. Másik lehetséges az, hogy mindent, ami egyáltalán létezik ebben az országban, energetikai szempontból hasznosítható, azt megpróbáljuk a legjobban felhasználni. Például van itt a magyar barnaszén, amely ugyan a lehető legkörnyezetszennyezőbb bizonyos szempontból, mégsem lehet teljes mértékben eltekinteni a használatától, sőt, egy környezetbarát módon hasznosított barnaszén, esetleg a széndioxid visszatartásával, elkülönítésével ugyancsak egy kiutat jelenthet a pillanatnyi helyzetből.
Lovas Rezső hangsúlyozta, hogy a világon egyre inkább terjed az a meggyőződés, hogy az emberiség tönkreteszi a Föld légkörét.
Elsősorban a széndioxid kibocsátással, aminek az első számú felelőse az energetikai ipar. Hogy ez valójában így van-e vagy sem, ebben korán sincsen egyetértés, de kétségtelen, hogy az ENSZ által támogatott országközi munkabizottság igen erősen így foglalt állást, és ez nagyon erős befolyással bír az egyes államokra és magára az Európai Unióra is. Az Európai Unió a széndioxidmentes gazdálkodásnak a bajnoka a világon, vagyis az államtömörülés, amelyik a legnagyobb mértékben magáévá tette azt a gondolatot, hogy meg kell kísérelni a széndioxid kibocsátás lecsökkentését a lehető legnagyobb mértékben. Ebben a törekvésében időnként a többi nagyhatalom is támogatja, azonban főleg a feltörekvő országok, mondjuk úgy, hogy Kína, Oroszország, India nem nagyon foglalkoznak ezzel, annak ellenére, hogy például közismert módon Kínában a levegőszennyezettsége borzalmas. Ezzel kapcsolatban kell azt is megjegyezni, hogy a széndioxid természetesen nem szennyező anyag a levegőben. A széndioxid része a levegőnek teljesen ártalmatlan, és valójában a növényvilágnak, a növények testének az alapanyagát nagyrészt széndioxidból készíti a természet, úgyhogy semmiképpen nem lehet szennyezőként gondolni rá, azonban ha túlteng a légkörben, előfordulhat, hogy valóban az üvegházhatást olyan mértékben fokozza, hogy ez az egész földnek a klimatikus viszonyaira kihat.
Önmagában az, hogy az Európai Unió próbálja csökkenteni a széndioxid kibocsátást, nyilván csak részmegoldásokat jelenthet.
Hogyha Kína nem, és még egyéb államok nem követik, akkor ez gyakorlatilag jelentéktelen, és sajnos, vagy nem sajnos, nem tudom, mivel pillanatnyilag éppen az utóbbi 5 év fejleményeként sikerült megoldani a úgynevezett nem konvencionális szénhidrogéneknek a hasznosítását, az Egyesült Államok és Kanada főként rendkívüli mértékben megnövekedett vezethet ennek hatására a olaj és a gáz kitermelés, az olaj és a gáz hasznosítás, ami ugyan a szénnél egy fokkal kevésbé veszedelmes a levegőre, de azért mégiscsak fokozza a széndioxid tartalmat. Ugyancsak meg kell említeni, hogy igaz, hogy Európában nagyon erősek a zöld mozgalmak, főleg Németországban, azonban ezek egyszerre vették célba a széndioxid kibocsátás szempontjából teljesen ártatlan atomenergiát és a széndioxid kibocsátó egyéb energiaipari ágazatokat, és mivel egyszerre mindent nem lehet lecsökkenteni, mert főleg a németek nagyon óvatosan ügyelnek az életszínvonalukra, ha egyszer kevesebb energiát termelnek nukleárisan, akkor bizony növelni kell a hagyományos energiahordozók felhasználását is. Úgyhogy például tudtom szerint Németországban manapság több szenet égetnek erőművekben, mint korábban.
Ha már az atomerőműveket említettük, akkor hallgassuk meg Aszódi Attilát, aki a néhány évvel ezelőtt készült felvétel időpontjában a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének igazgatója volt. A szakember arra a kérdésre válaszolt, hogy miért kellenek atomerőművek.
Igazándiból azért van létjogosultsága az atomerőműveknek, mert a működésük során nem keletkezik széndioxid, szemben mondjuk a szén vagy a szénhidrogén tüzelésű erőműveknél. Másrésztről pedig, mivel nagyon nagy az energiasűrűség, kis mennyiségű üzemanyag, kis mennyiségű hasadóanyag felhasználásával nagyon hosszú ideig tudnak működni ezek az erőművek. Tehát ellátásbiztonsági szempontból nagyon előnyösek, mert gyakorlatilag egyetlen egy vasúti kocsiban el lehet szállítani egy atomerőműnek több évnyi üzemanyagát, és a továbbiakban nincsen szükség vezetékes kapcsolatra vagy folyamatos közúti szállításra ahhoz, hogy az üzemanyag rendelkezésre álljon. Néhány köbméternyi üzemanyagot berakva a reaktorba, az egy évig biztosítja azt a hőmennyiséget, amivel a villamos energiát meg lehet termelni, és ez még egyszer mondom, ellátási biztonság szempontból rendkívül előnyös. Ugye a gáz az folyamatosan kell, hogy jöjjön a távvezetéken, hogyha valamelyik ország nagymértékben importál villamos energiát, hogy gyakorlatilag minden másodpercben annyi áramnak kell bejönnie a távvezetéken, amennyire éppen az adott pillanatban szükség van. Ott, hogyha a vezetéknél, akár a villamos vezetéknél, akár a gázvezetéknél valamilyen zavar történik, vagy adott esetben az országok közötti szállítás érdekei sérülnek politikai okokból, ott azonnal veszélybe kerül az ellátásbiztonság. Az atomerőműnél ilyen nincsen, mert az atomerőmű üzemanyaga nagyon kompakt és nagyon könnyen készletezhető és szállítható. Az atomenergetika alapjában véve villamos energiatermelésről szól. A villamos energia ma a legjobban használható nemesített energiahordozó, mert a villamos energiával a fűtéstől kezdve a motorok hajtásán keresztül a légkondicionálásig mindent lehet csinálni. Tehát a villamos energia egy olyan nemesített energiahordozó, aminek a leguniverzálisabb a felhasználása. Azért építünk erőműveket, hogy a villamos energia igényeket ki lehessen elégíteni. Most ahhoz, hogy a termelés és a fogyasztás folyamatosan minden egyes másodpercben egyensúlyban lehessen, ahhoz különböző típusú erőművekre van szükség. Az atomerőmű nem tud megoldani minden problémát, de az atomerőmű egy nagyon jó alaperőmű, ami a nagy beruházási költség ellenére, mivel nagy mennyiségű villamos energiát állít elő olcsón rendelkezésre álló energiahordozóból, ezért az atomerőmű alacsony áron tud villamos energiát termelni, meg tudja adni a villamos energia rendszernek az alapját. Szükségünk volt rá az elmúlt 30 évben, és nekem az a véleményem, hogy az atomerőműre Magyarországon, de Európában is, Észak-Amerikában is az atomenergiára a következő 50-80-100 évben is szükség lesz.
Lehet egyáltalán választ adni arra a kérdésre, hogy tulajdonképpen például hazánknak milyen irányt kellene követnie az energiastratégiában? Ismét Lovas Rezsőt, az akadémia tagját, elméleti fizikust hallják.
Egyértelmű választ nem, de azért többféle módon meg kell kísérelni észszerűen és humánusan válaszolni erre a kérdésre, és az első számú dolog, hogy meg kell próbálni az energiával, a meglevő és a termelődő vagy kitermelt energiával takarékoskodni. Mi ennek a legjobb módja? Például az, hogy nem építünk betonból és üvegből álló épületeket. Ezek ugyanis egyfelől vesztik is a fűtési hőt, de ennél is súlyosabb, hogy nyaranta befogadják a napmeleget, és annak érdekében, hogy ezekben az épületekben elviselhető legyen tartózkodni, feltétlenül szükség van a légkondicionálásra. Légkondicionálásról Magyarországon ezelőtt 20-25 évvel alig-alig lehetett beszélni, és nem is volt rá szükség. Megjegyzem, ma se lenne szükség, hogyha normális lenne az építkezés, ha nem olyan épületeket építenének, mint ez, ahol ekkora ablakfelület van.
És egyre inkább ilyeneket építenek.
És egyre inkább ilyeneket építenek, hogy ezt miért csinálják? Természetesen divatból. Magyarország világ energiagazdálkodásában a legnehezebb pont, a legkritikusabb pont az, hogy rengeteg földgáz használunk. A földgáznak nagyon jó tulajdonságai vannak, a fűtésben például kiváló, de nem csak abban, hanem a földgáz üzemelésű erőművek is nagyon jók. Újak, modernek, jó a hatásfokuk, nem nagyon sok széndioxidot termelnek, de azért termelnek. Viszont a földgáznak az a legnagyobb hibája, hogy nem Magyarországon terem, hanem importáljuk, és az importálás során ugye ki vagyunk téve a nyakló nélküli áremelésnek, és ki vagyunk téve annak, hogy elzárják a gázcsapot. Hogy nyakló nélkül emeljék az árakat, talán a nem hagyományos kitermelési módoknak az elterjedésével ennek kevésbé leszünk kitéve. Az maga, hogy az Egyesült Államok már nem importál gázt, holott néhány évvel ezelőtt szinte nem is termelt saját gázt, hanem importra szorult. Ez maga átrendezte a világpiacot, és ez kihat természetesen az európai gázpiacra is, amelynek majdnem egyetlen, de legfőbb szállítója Oroszország. Nagyon fontos lenne alternatív útvonalaknak a kidolgozása. Ebben a munkában hangsúlyozzuk például, hogy jók ezek az alternatív gázvezetékek, akkor még a Nabucco is létezett, mint terv. Azonban a legjobb mégiscsak az lenne, ha teljesen máshonnan próbálnánk. Nem gázt importálni, hanem kidolgozni annak a lehetőségét, hogy szükség esetén akár nagy mennyiségben is importálhassunk, és ez pedig a tankhajókon cseppfolyósítva szállított gázaknak az importja lenne. Úgy tudom, hogy Konstancában kész van az a állomás, amin keresztül Magyarországra is eljuthat a gáz, és a Krk-szigetén, Horvátországban épül egy másik ilyen.
Lovas Rezső már említette a zöld energiákat, most következik néhány konkrétum is.
A biomassa Magyarországon nagy mennyiségben áll rendelkezésre. A mérnök kollégáim azt mondják, hogy 2 gigawattnyi hulladékot lehet összegyűjteni. A jelenlegi paksi atomerőműnek a teljesítménye, ami pillanatnyilag tudtam szerint több mint 40%-át adja a villamos energia szükségletnek. Ezek a hulladékok erdészeti, másrészt mezőgazdasági melléktermékek.
A biomasszából, hogyha jól értem, akkor egy esztendőben elő lehetne állítani ugyanannyi energiát.
Természetesen nem áramot, mert a biomassa lehet ugyan áramot termelni, és bizonyos esetekben célszerű is, azonban sokkal jobban lehetne használni például fűtésre. És nem csak háztartások fűtésére, hanem mezőgazdasági, tehát üvegházak, szárítók és így további ilyesmiknek a fűtésére. De minden esetre ennyi hasznosítható biomassa van, ezeket természetesen össze kell gyűjteni. Magyarországon van fölös munkaerő, szakképzetlen munkaerő, nagyon érdemes lenne olyan vállalkozásokba fogni, amelyek ezeket a munkaerőket például a biomassa összegyűjtésében hasznosítja. Sok kis beruházóra lenne szükség. A sok kis beruházó az lehetne egy-egy falu vagy városnak az önkormányzata.
Sok kis helyi biomassa erőmű kellene?
Fűtőmű, és hogyha megvan a fűtőmű, azt már nagyon célszerű úgy csinálni, hogy egyúttal kisméretű erőműként is működjék.
Egy másik alternatív energiaforrás a napban rejlő lehetőségekre épít, és egyre inkább terjed is.
Nagy ígéret már a közeljövőre is a fotovoltaikus, tehát ez a napelemen alapuló áramtermelés, amely mind mostanáig drágább volt lényegesen, mint a hagyományos energiatermelési módok, de ez a legfejlettebb nanotechnológiának a terméke, amely elképesztő módon fejlődik. És állítólag most vagyunk annak a küszöbén, hogy ezen az úton a hagyományos áramtermelési módokkal versenyképes áramon lehet termelni. Ezeknek az ára megy lefelé, elérkezünk előbb-utóbb addig a pontig, hogy ebbe kell most már beruházni. Most már csak az a kérdés, hogy most kell-e, vagy holnap után, amikor esetleg fele ára lesz, vagy kétszer akkorára növekszik a ugyanolyan áru napelemnek a hatásfoka. Itt már a túl gyors fejlődés is visszafoghatja egy kicsit a stratégiai gondolkodást. Vigyázzunk, nehogy túl hamar fektessünk be egy csomó pénzt olyanba, ami holnap után sokkal olcsóbb lesz, mint ma.
Husi Géza, a Debreceni Egyetem műszaki karának oktatási dékán helyettese, a villamosmérnök és mehatronikai tanszék vezetője egy korábbi műsorunkban beszélt a napenergia hasznosításáról.
Két módon történhet. Az egyik az, amikor iparszerűen valamelyik cég napenergiát hasznosító erőművet épít. Ez azt jelenti, hogy ott rengeteg olyan szerkezetet fölépítenek koncentráltan egy helyre, ahol a napenergiát átalakítva, általában villamosenergiát, de az sem elképzelhetetlen, hogy mondjuk meleg vízben hőenergiát tudjanak előállítani. Olyanokat is ismerünk, hogy ezzel a rendszerrel előállított nagy hőmérséklettel például kohászatokat üzemeltetnek, mert nagyon tiszta hő áll elő ebből a napenergiából. A másik pedig, amit a hétköznapi emberek inkább kézzelfoghatóan ismernek, azok az épületek tetejére tett szerkezetek, amelyek szintén a napenergia felhasználást segítik. Ezek a szerkezetek elviekben két módon gyűjtik a napenergiát, illetve alakítják át. Az egyik az, amikor a napenergiából villamos áram termelődik, a másik pedig az, amikor a napenergia valamilyen közeget, folyadékot fölmelegítve hő termelődik. A PV cella, ez a fotovoltaikus cella, ezt hívhatjuk napelemnek, és van a napkollektor, amelyik pedig hőt, melegvizet állít elő. Mostanában folynak olyan kutatások, sőt megjelentek az első olyan termékek is, amelyekben ez a két funkció egybe van építve. A háztetőre olyat is föl lehet tenni, amelyik egyszerre állít elő villamos áramot és melegvizet. Hozzá kell tennem, hogy ebben az esetben valamelyik energia előállításra optimalizálva van a szerkezet, tehát vagy arra van optimalizálva, hogy minél több villamos áramot használjon föl, és csak a melléktermék a melegvíz, vagy pedig minél több melegvizet állítson elő, és csak melléktermék a villamos áram.
A napelemek, napkollektorok egyre jobb minőségűek, hatékonyságuk folyamatosan javul, de a technológia fejlesztésén még bőven van mit csiszolni, mondja Husi Géza.
Semmiképpen sem lehet olyan technológiának nevezni, amelyik tökéletes és jó hosszú ideig működik. Gyakorlatilag a PV cellákról, hogyha beszélünk, ott az anyagválasztás, tehát hogy milyen anyagból van fölépítve ez a PV cella, milyen módon van szerelve ez a PV cella, nagyon sok függ attól, hogy mennyi villamos energiát tud előállítani. A ma kapható PV cellák a 10 évvel ezelőtt kaphatókhoz képest gyakorlatilag összehasonlíthatóan jobbak, nagyobb a teljesítmény leadásuk, tehát több villamos áramot tudnak előállítani. Jelenleg most az látszik új fejlesztés iránynak, amikor a napkollektort és a PV cellát megpróbálják egy egységbe integrálni a gyártók. Erre több helyen, így a Debrecen Egyetemen is folynak kutatások, hogy hogy lehet ezt egybe tenni. Ennek az a fizikai alapja, hogy a PV cella, amit süt a nap, ha nagyon fölmelegszik, akkor a előállított villamos energia mennyisége csökken. Na most ahhoz, hogy a előállított villamos energiát az optimumon, tehát a legnagyobb teljesítményen lehessen tartani, ahhoz kellene hűteni ezt a PV cellát. Na most, hogyha hűteni kell, akkor az meg gyakorlatilag olyan, hogy átadok valamilyen folyadéknak hőt, és ez a folyadék akkor természetesen fölmelegítheti például a használati melegvizet egy épületben. Nem azt mondom, hogy teljes mennyiségben, hanem valamilyen mértékben, és ezzel kiválthat mondjuk az épületben gázenergiát.
Fontos alternatíva lehet hazánkban a hőszivattyús energiatermelés is, mondja Lovas Rezső, elméleti fizikus.
A hőszivattyú az egy olyan masina, ami egy kifordított hűtőszekrényre emlékeztet, amelyet azért működtetnek, hogy mechanikai energia segítségével egyik helyről a másikra hőt vigyenek át. Nem abból a célból, hogy egy zárt térfogatot lehűtsenek, hanem abból a célból, hogy egy zárt térfogatot felmelegítsenek. A környezetből a hőszivattyú segítségével hőt lehet elvonni, akkor is, hogyha az nem nagyon forró. Ami hőszivattyúzható, az elsősorban a geotermikus hő, és ahhoz nem kell 200 Celsius fokos forró gőz vagy forró víz, hanem elegendő a környezetnél alig melegebb közeg. Olyannyira, hogy például folyóvízből télen is ki lehet vonni hőt, hogyha a folyóvíznek a hőmérséklete mondjuk 10 fokkal magasabb, mint a levegő hőmérséklete, ami szerintem tipikus. Le lehet menni mondjuk 100 méter mélyre, de hogyha lemennek 2 méter mélyre olyan rétegbe, aminek a hőmérséklete 10 fokkal, 15 fokkal magasabb, mint a fenti levegő hőmérséklete télen, már az is kifizetődő lehet. A hőszivattyút úgy lehet felfogni, ugye a szivattyú az két módon működhet, vagy földgáz, de leginkább villamos energiával, tehát villanymotor vagy gázmotor működteti. Elektromos energiából természetesen fűteni is lehet. Ez viszont megtöbbszörözi azt az energiát, amit ilyen formán a hálózatból, a villamos vagy a gázhálózatból kiveszünk. Szerencsés esetben akár megtízszerezheti. Tehát ez nem nagy faktor, nem nagy tényező, de elegendő ahhoz, hogy versenyképes és számottevő legyen. És értelmes a legkülönfélébb konfigurációban is hőszivattyút működtetni, családi házak, nagyobb épületek, tehát például bérházak, vagy középületek fűtésére.
A geotermikus energiáról sokáig úgy beszéltünk, mint ami Magyarország számára nagyon komoly lehetőségeket jelent, pedig ez egyáltalán nem biztos, hogy így van. Csonka Tibor, a Debreceni Hőszolgáltató ZRT vezérigazgatója.
Amikor termálvízről beszélünk, meg annak a hőenergiájáról, akkor úgy elsőre mindenki a Magyarországon egyébként bővében található gyógyvízkincsre gondol, amely nagyon sok van Magyarország alatt, ez a durván 1000 méter mélységből kijövő 70-80 fokos víz. Ez való igaz, ez is termálvíz, ebből is lehet őt hasznosítani, de igazából az energiatermelés egy más kategóriában gondolkozik. A mélyebb rétegek jönnek számításba, amelyek ez alatt az említett termálvíz réteg alatt vannak, 2000 vagy annál mélyebben is, azut esetben akár 100 fok fölötti, és ezt már nem is termálvíznek, hanem egyfajta fluidumnak nevezzük, amelynek a hőtartalma miatt rendkívül magas az energiatartalma. Az egy más kérdés, hogy rendkívül költséges a felhozatala, viszont utána valóban egy szinte kimeríthetetlen energiaforrásként értelmezhető. A víz az úgy lett csak 100 fok fölötti, hogyha nagy nyomáson komprimálva van, és lényegében gőz formájában tör a felszínre. Na most ez azért rendkívül érdekes, mert a 100 fok fölötti hőtartalmú fluidummal már nem csak hőt lehet kinyerni, hanem azzal már elektromos áramot is lehet termelni. Ha egy példát mondanék, Miskolcon egy nagyon sikeres fúrás történt az elmúlt években, ott nem mentek ilyen mélyre, és a 80 fok körüli vizet hoztak fel viszonylag nagy mélységből, és az igazából áramtermelésre nem, viszont hőtermelésre némi műszaki kompromisszummal alkalmas.
Debrecenben is voltak kezdeményezések ebben a kérdésben, nem tudom, hogy mire jutottak végül is.
Folytak mérések, és kiderült, hogy amennyire gazdag fürdőtermálvizen ül a város, tehát abban bizonyos 1000 méteres rétegben óriási vízkincs van. A mélyebb rétegben már nem annyira tűnt kedvezőnek a helyzet a mérések alapján.
Csonka Tibor számos külföldi tapasztalatról tud beszámolni.
A legpozitívabban szélsőséges példa ugye Izland. A műszaki kuriózum, hogy Reykjavik a főváros egy egycsöves távfűtéssel rendelkezik, ami csak úgy működhet, hogy egy tóból, amely kapja a folyamatos vízutánpótlást, tehát büntetlenül ki lehet belőle venni a vizet, kiveszik a vizet, a mellette lévő geotermikus erőmű hőjével fölmelegítik, keresztül vezetik Reykjavikon, ott leadja a hőt, és a cső túlsó végén belengedik a tengerbe. Tehát ez egy szenzációs gondolat és műszaki megoldás, és a fillérekbe kerül. A geotermiát egész nyugat, sőt Észak-Európában is egyre nagyobb ütemben használják. Említhetem nyugodtan Németországot, Dániát, de a skandináv országokat is. Például Kopenhágában, a dán fővárosban, ahol ezelőtt 10-valány évvel még 4-5 nagy gázturbinás erőmű szolgáltatta a hőenergiát, tehát Kopenhágának közel 90%-a távfűtött. Ott már most egy csomó kis erőmű van, és mindenből hőenergiát csinálnak, ami éghető, a szemétből, a biomasszából, vannak geotermikus erőművek.
Régóta mondják már a szakemberek, hogy a nem megújuló energiaforrások előbb-utóbb elapadnak. De vajon mennyire lehet közel ez az időszak? Kérdeztem Lovas Rezső fizikustól.
Mindig néhány évtized, amire számíthatunk még, és ez a néhány évtized ez tolódik előre, hogy mi is évtizedekkel öregszünk. Ettől függetlenül biztos, hogy előbb-utóbb kimerül. És ez az előbb-utóbb, ha nem is a mi életünkben, de mondjuk unokáink életében bekövetkezhet.
Mi lehet a jövő, mi léphet a jelenleg használatos, hagyományos energiaforrások helyébe?
Magfizikus vagyok, ezért kénytelen vagyok azt mondani, hogy a magfizikának erre is van gyógyszere, és ez a fúziós energia. Az mindig 20 év múlva fog megvalósulni a fúziós energia termelés, amióta én fizikus vagyok. Ettől függetlenül előbb-utóbb ez csak meg fog valósulni. Ez egy olyan mértékű projektum, amelyet nemhogy egy ország nem tud megvalósítani egy magában, hanem az egész világ összefog, mindenki egyetlen nagy kísérleti berendezésnek az építésén szorgoskodik, és ebben a magyarok elég nagy részt hasítottak ki maguknak.
A magfúziós energiatermeléssel bővebben a Téridő holnapi adásában foglalkozunk majd. Zoletnik Sándor, a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpontjának főmunkatársa lesz a segítségünkre. A Téridő mai műsora ezzel véget ért, a szerkesztő Takás Tibor volt. Adásunkat 23 óra 36 perctől megismételjük. Itt a Kossuth Rádióban hamarosan a hírösszefoglaló, a Krónika következik.
Műsorajánlat. Mi a közös Marton Éva világhírű operaénekesben és Dárdai Pálban, a berlini Hertha foci csapat élő legendájában? Hogyan születnek világra szóló tudományos, művészeti és gazdasági sikerek a két ország összefogásából? Egy nap a német-magyar-bajor kapcsolatok jegyében a